Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap, bőjt harmadik vasárnapjának igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Péter apostol első levelében, az első fejezet 17. versétől kezdve a következőképpen. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásatok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg az atyáktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztott, de az idők végén megjelent ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban több szempontból sem vagyunk könnyű helyzetben mai vasárnapon, mert hát először is az ige is úgy gondolom, hogy viszonylag nehezen volt követhető, ugyanúgy, mint ahogy két héttel ezelőtt itt álltam a szószéken, és ott is ilyen nagyon bonyolult teológiai fogalmak voltak, hát itt se sokkal könnyebb a helyzet. Más részről pedig azért bonyolódik a helyzet, mert ezen a mai vasárnapon több fókuszt kell találnunk, be kell állítanunk több fókuszt ahhoz, hogy megértsük, hogy éppen most bőjt harmadik vasárnapján ez az ige miről beszél. De az egyik, meg hogy az Isten mit akar nekünk mondani. Ugye mindig ez a kulcskérdés. Isten mit akar ezzel mondani nekünk? Miből tudunk épülni? Az első fókusz az nyilván a bőjti időszak. Bőjtben járunk. Ez vitán felül áll. A második fókusz az, hogy a héten lesz, ugye március 15-e, amikor emlékezünk, és az elődeink szabadságharcára, szándékukra, akaratukra, tetteikre. És nyilvánvalóan, ha nyáron lenne ez az ige, akkor másképpen prédikálnánk erről, vagy másképpen olvasnánk. Na, de most itt állunk a nemzeti ünnep előtt, itt jegyzem meg, hogy 15-én természetesen a lelkészi hivatal zárva tart. Zárója, bezárva. Itt van előttünk ez a megemlékezés, amikor valahogy ugyanaz a kérdés kerül elénk, ami Péter apostol idejében itt megjelent, hogy hogyan legyek szabad. Mit jelent a szabadság? Hogyan tudok valamiféle távolságot tartani, vagy elszakadni? Hogyan tudom kivívni a függetlenségemet, azt a függetlenséget, hogy engem is embernek tartsanak, az én gondolataimat is értékesnek, számba veendőnek tartsák, és hogyha nem is nemzeti értelemben, de tulajdonképpen a korai keresztényeket is ez foglalkoztatta, hogy ahogy rögtön Krisztus feltámadása után ez a legfontosabb kérdés. Mi a kapcsolatom a zsidósággal? Nekünk most ki kell válnunk onnan, nekünk most mi először legyünk zsidók, és akkor utána legyünk keresztények, hogy nekünk meg kell-e tartani azokat a parancsolatokat, amiket a zsidók nagyon komolyan vesznek, és amiket olvasunk Mózes a 3., 4., 5. könyvében, rendkívül érdekesek ezek a parancsolatok, ezeket meg kell tartani. Hát ezek voltak a legelső kérdései az őseinknek. Akik ott voltak a Krisztus hitükkel, akik láttak, akik hittek, és akkor azt mondják, hogy tulajdonképpen hogy lehetek én is részese Krisztusnak? Hogyan legyek én is keresztény? Ugye a kereszténység is később alakul ki ez a fogalom, elején a zsidóságnak egy része volt az első években legalábbis. Apostolok cselekedeteiben erről olvasunk, aki jobban ismeri, csak pár említés szintjén, Kornélius látomása, Péter és Pál apostol szolgálati területei, vagy ott van a jeruzsálemi zsinat, amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak, és arra jutottak, hosszas gondolkodás után, hogy Isten bárki számára megadja az ő megismerésének a lehetőségét, anélkül, hogy az ember fölvenni azokat a zsidó szokásokat, amelyekből egyébként Jézus is jön, és amiket egyébként már ő is sokszor meghaladott, és átlépett, és felülbírált. De nagyon érdekes, hogy hiába jutottak erre, nem múlt el az ellentét. Folyamatos szembeállás van, ami őseink, a hitbeli őseink, a régi keresztények és az akkori zsidók között. Folyamatos a feszültség. Tudjuk, hogy nagyon sok sérelem éri őket. Tehát nem veszik őket emberszámba. Nem osztanak nekik lapot. Nem kérik ki a véleményüket, sértegetik, bántják őket, akik az Úrban hittek. Szektaként, eretnekekként gondolkodtak róluk, mert nyilván ők azt látták, hogy mit láttak? Hogy egy olyan Istenben hisznek, aki ott volt a keresztfán. Hát ez milyen furcsa beszéd, igaz? Meg furcsa gondolat. Hogy az Isten, akikben ők hittek, azt megfeszítették, az ott meghalt. Rengeteg ember nem értesült arról, hogy Jézus feltámadt. Az később lesz, amikor eljut a híre. Nekik csak annyi, hogy ők hisznek valakiben, akit kivégeztek. Hát micsoda dolog ez? És akkor jön a rágalmazás, meg jön a ti erednekek vagytok, jön a kizárás, jön a távoltartás. Ahogyan utána olvastam, itt még nem arról van szó, mint pár évtizeddel később, vagy 100 évvel később, amikor megjelennek azok a nagyon brutális keresztényüldözések. Néró császár, Diokleciánus, stb., amikor elkezdik tényleg módszeresen kivégezni a keresztényeket. Itt még szó sincs erről, hanem arról van szó, hogy egyszerűen nem veszik őket emberszámba. Nem osztanak nekik lapot. Mire vágynak ezek az elődeink? Mire vágynak ők ott? Hát arra vágynak, hogy ők is legalább ugyanazt az életet tudják élni, ugyanazokkal a jogokkal, ugyanazokkal a kiváltságokkal, amit a többi ember él. Azért, mert keresztények, azért ne nézzék le őket. Milyen, ők szabadságra vágynak. És milyen messze vagyunk még innen, innentől kezdve, milyen hosszú út telik el, amíg eljutunk oda, hogy aztán kifejezetten már elvárás volt a kereszténység. Illetve a hét során dr. Székely Gábor presbiter testvérünknek volt egy nagyon izgalmas 3 napos előadás sorozata, amelyben erről beszélt presbiter úr, hogy Kecskemét történetében is aztán már elvárás volt az, hogy egyik évben protestáns város atyák legyenek, aztán meg katolikus, mert szinte elvárás volt, hogy keresztény legyen valaki. Hát itt még szó sincs erről. Ők álmodnak arról, hogy bárcsak élhetnénk olyan világban, ahol így jöhetnénk el templomba, mint ahogy most jöttünk el mi templomba. Hogy nem néznek bennünket, ilyen idő is volt egyébként. Nem kukucskálnak, hogy ki jön, ki megy be, ki megy ki, hanem eljöhetünk. Szóval ez az alapállás. Én nagy, bocsánatot kérek, ritkán szoktam ismertetni a kortörténeti hátterét az igéknek, szándékosan nem szoktam szószékre hozni, és úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy értsük, hogy Péter miért és hogyan írja meg ezt a levelét, muszáj ahhoz, hogy egy picit ismerjük, hogy itt miről van szó. Tehát rágalmazásról, kitaszítottságról van szó. Ezek nagyon is valóságos kérdések. És akkor most engedjék meg a testvérek teljesen rendhagyó módon, ilyen sem szoktam csinálni, hogy még egyszer felolvassam ezt az igét, és arra kérem, hogy figyeljenek a testvérek, hogy ezeknek az ismereteknek a birtokában most mit mond nekünk Péter, mert egészen mást fog mondani. Figyeljenek a testvérek. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásatok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáktól örökölt hiába való életetektől, hanem drága vérem. Szóval, ugye egészen mást mond. Abban mond mást, hogy itt arról beszél, hogy hogyan éljünk akkor, amikor bántanak bennünket. Hogyan éljünk akkor, amikor krízisben vagyunk. Nem feltétlenül azért, mert keresztények vagyunk, hanem általában, amikor megbántanak bennünket, függetlenül a kereszténységünk miatt, nem tudom, mert alacsonyak vagyunk, vagy magasak vagyunk, vagy soványak, vagy kövérek, mit tudom, bármi. Hogy hogyan éljük át ezeket a kríziseket. Péter talán a legegyszerűbb megállapítást akkor tehetjük, hogyha azzal kezdjük, hogy Péter azt írja, hogy az Isten meg fogja ítélni az embereket. Tehát lesz ítélet. Személyválogatás nélkül ítél meg minket, mindenkit. Mit jelent ez ebben az összefüggésben? Hogy a rágalmazók is Isten ítélete alá fognak esni, és mi is az Isten ítélete alá fogunk esni. Tehát őket is majd az Isten a maga idejében megítéli. A rágalmazókat. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, az, hogy kezembe veszem-e az életemnek az irányítását abban az értelemben, hogy amikor így elborítja a fejemet a, nem tudom én, az indulat, a düh, akkor kiszolgáltatom-e a tetteimet annak, hogy én most cselekedjek? Ugye őket ott bántják. Bennünket is szoktak bántani. És akkor mit teszek ilyenkor? Kezembe veszem, és azt mondom, hogy na, én ezt tűrhetetlen, én megyek, és ezt elintézem. A legjobb tanács, amit egyébként ilyenkor szoktak mondani, hogy aludj rá egyet, meg hogyha kaptál egy e-mailt, ami fölbosszantott, akkor soha ne este 8 óra után válaszolj rá, hanem várd meg a holnap reggelt, odáig semmi nem fog történni. Szóval én akarok-e ítélni, vagy átadom-e az ítélést annak, aki tőlem sokkal jobban tudja ezt csinálni, és az egyetlennek, aki ezt tudja. Hát, hogy én vagyok-e az, aki azt mondom, hogy te ilyen ember vagy, meg te nem bánthatsz engem, vagy azt mondom, majd az Isten ezt el fogja intézni. Én is megkapom a jutalmamat, meg a következményemet, a tetteim következményemet, és te is meg fogod kapni. És talán ez a legnagyobb büntetés a másik embernek az, amikor nem haragszom rá. Te nem haragszol rám? Nem. De haragudjál már! Sokan talán ezt akarják kivívni. Hogy ez az Istennél van, ennek az Istennél van a jó helye. Péter apostolnak ezeknek az embereknek az első és legfontosabb intésük, hogy látom, bántanak benneteket, és ez fáj, és szabadok akartak lenni, de mégsem engednek benneteket. Adjátok oda az Istennek ennek az ügynek az ítéletét. Várjatok tőle útmutatást, és persze az egész indulatkezelésben számítsatok az ő segítségére. Nem arról van szó, ami egy közkeletű félreértés, hogy egy keresztény ember nem lehet dühös. Hát kedves testvérek, most lehet, vagy nem lehet, én nem tudom, ez egy furcsa kérdés, én szoktam az lenni, mindannyian szoktunk az lenni. Nem értelmetlen ez a kérdés, hogy lehet, vagy nem lehet. Hát vagyunk, hát kész, ez az adottság. Vagyunk dühösek. A nagyobb kérdés az, hogy a bennem lévő indulatot hova robbantom? Mi történik? Hova teszem? Mit csinálok vele? Ez a nagy kérdés. Nem az, hogy bennem van, vagy nincs, mert van. Nagyon profán példát, hogy említsek. Találnak egy világháborús bombát. Ugye mindig ez szokott lenni, hogy Budapesten világháborús bomba kiürítik több száz méteres körzetben a Dunapartot, lezárások, stb. Mit tesznek? Elviszik azt a bombát egy olyan területre, ahol nyugodtan úgy robban, ahogy akar. Úgy puffan, úgy mindenfelé mehet, azt csinál, amit akar. Egy védett terület. Teret engednek ott a belső feszültségének. Semmire nem veszélyes, senkire nem veszélyes. Hát bennünk is, hadd mondjam azt, hogy az ilyen bántásokból fakadóan, hát teli vagyunk ilyen világháborús, fel nem robbant bombákkal belül. A gyerekkorunkban nem is tudjuk már, hogy bennünket bántottak azért, mert nem tudom én, ilyenek voltunk, vagy ilyenre volt vágva a frufrunk, ami divatos volt akkor, emiatt bántottak, bennünk maradt. Aztán néha bizonyos helyzetekben ugye föl tudunk robbanni, és nem értjük, hogy én hogy reagáltam így? Miért reagáltam ilyen hevesen? Miért okozott bennem ez ekkora problémát, hogy a házastársam ezt mondta, a barátom ezt mondta? Hogy így robbannak ezek a bombák? Hát persze, ezek ilyen régi bombák, amik bennünk vannak, és fel is tudnak robbanni. És akkor a kérdés az, mit csinálok velük? Ha Istennél robban, az egy védett közeg. Ha Istennél, Isten elé viszem az indulatomat, az egy védett közeg. Ott helye van az indulatnak. Ott az Isten az egy olyan lőtér, már bocsánatot kérek, ott lehet robbanni. Isten bírja a robbanást. Ki tudja Istenre bízni a nehézségeit? Azt tudja az Istenre bízni, aki tudja azt, hogy az Istenre lehet bízni. Tehát Isten bírja, és Isten szeretné is. hogy aki tudja, hogy van annyira értékes az ő élete, hogy Istent az érdekelje. Na, az az ember az Istenre tud bízni dolgokat. És most akkor szeretném itt mondani az evangéliumot, hogy mindegyikünk élete ebbe a kategóriába esik. Aki itt ülünk, picitől a nagyig, fiataltól az idősig. Mi mindannyian ebbe a kategóriába esünk. Sőt, elárulok egy titkot, de ez tényleg titok. Hogy minden ember ebbe a kategóriába esik, függetlenül a bőrszínétől, a vallásától, bármi. Azért, mert élünk, méltóak vagyunk ahhoz, hogy az Istent megismerjük. Nem azért, mert ügyesek vagyunk, meg szépek, meg törekszünk, hanem azért, mert az Isten megteremtett bennünket. Azért vagyunk értékesek. Péter ezt úgy fogalmazza meg, hogy akkor tudjátok segítségül hívni az Istent, hogyha egyszerre azt is tudjátok, hogy ti értékesek vagytok. Hát nem ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, hanem Jézusnak a vére által. Isten nem tudott ennél nagyobbat adni. Nem tudta ennél jobban bebizonyítani azt, hogy figyelj már rám, hát te értékes vagy, hát ennyire szeretlek téged, látod, hogy mennyire szeretlek? Hát ez a legnagyobb bizonyíték, amit Isten nekünk ad, az ő fia által, élete által. És akkor utolsó gondolatként engedjenek meg ennyit még a testvérek, hogy a bőti úton járva elkerülhetetlen, hogy ezt úgy lássuk, hogy ez egy szenvedéssel kirakott út. Hogy ez egészen egyszerűen nem működik másképpen, hogy a feltámadáshoz Jézus sem tudott eljutni a kereszt nélkül, nem is kellett neki. Hogy minden feltámadáshoz, minden újrakezdéshez, ahhoz az kell, hogy legyen valami feszültség, valami nehézség, valami halál, valami kereszt. Vasárnap, húsvét vasárnap nincsen kereszt nélkül. Bőjt időszaknak ez is kell, hogy ez egyik ilyen kulcsmondata legyen, hogy nincsen jó szenvedés nélkül, nincsen eredmény befektetett energia nélkül, nincsen a kutatók, minden kutató el tudja azt mondani, hogy hány és hány olyan éjszaka, amikor az ember nem értem és nem találom, és miért van ez így, és nem értem és nem értem. És teszi bele az energiát, és a végén megvan, megtalálja a megoldást. Vagy egy sportoló is nem tudja megcsinálni, és gyakorolja, miért nem tudom, miért nem megy. És akkor jó, ha van egy bátorítás, egy szülő, egy edző, gyerünk, csináld, mindjárt sikerülni fog, csak egy picit kell még máshogy csinálni. Hogy sokan az érmét látják, ugye az érmeket látják a végén. Én testvére hivatásos sportoló, mindig ilyen érmekkel jött haza, már gyerekkorában is, és akkor én láttam azt, hogy hát úgy jön haza, az osztálytársai irigykedtek rá, én meg láttam azt, hogy ez soha nem volt otthon. Iskola után edzés, ilyen sérülés, olyan sportsérülés. Hát valahogyan mi is így jutunk el a feltámadásig, mi is így jutunk el a dicsőségig, mi is így jutunk el a jóig, hogy azért ott nagyon sok mindennek meg kell halnia, erőnek, befektetett időnek, türelemnek, mindennek ott kell meghalnia. Szóval kedves testvérek, a kereszten keresztül vezet a húsvéti feltámadásig a mi útunk is. Péter apostol pedig arra int bennünket, hogy bízzuk az Istenre ezeket a dolgokat. Nem arra, hogy a krízist kikerüljük. A mai ember az nagyon szereti a keresztet elkerülni, csak ne legyen szenvedés, csak ne legyen gyász, csak ne legyen nem tudom én. Hát ez van ma, ez az irány, nem tudom miért. Erre még nem jöttem rá. Hogy miért nem akarunk ezzel szembesülni? Miért tekintünk a krízisre úgy, hogy valami, na itt aztán mindennek vége? A krízis, ami lehetőséget ad nekem arra, hogy újra keretezzek, hogy Istenhez menjek. Nem lenne krízis, nem kéne az Istenhez mennem. Nem lennék rászorulva. Hogyha Istenre bízom a dolgaimat, akkor ez építeni fog hosszú távon. Nehéz, szenvedés, energia, de épít. Meg nem az Istenre bízom, akkor az meg pusztulás lesz. Úgy látszólag fölfelé indul, de nagyon hamar lefelé. És akkor tulajdonképpen az nem csak nekem lesz, hanem családomnak is, nemzetemnek is, országomnak, mindenkinek. Van Istenünk, van akire bízhatjuk az ügyeinket. Tegyük is ezt meg. Imádkozzunk. Drága mennyei atyán, köszönjük neked azt, hogy velünk vagy, a látás vasárnapján a szemeinket te felét fordíthatjuk, és tudjuk azt, hogy te is ránk nézel, látsz bennünket, és nem azért, mert nagyon meg akarsz bennünket ítélni, bár nyilván ez is benne van, hanem inkább azért nézel bennünket, mert segíteni akarsz nekünk. Látsz bennünk valamit, amit még mi se látunk magunkban. Látsz bennünk lehetőséget, tehetséget. Látsz bennünk valamit, amit te tudsz nekünk adni. Istenünk, arra kérünk téged, engedd, hogy rád bízzuk életünk dolgait, nehézségeinkben hozzád forduljunk, rád támaszkodjunk, mert tudjuk, hogy egyedül te tudsz rendesen és helyesen ítélni ebben az életben. Taníts meg bennünket, Urunk, feléd fordulni. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen. Thank you.